28. fejezet. A harmadik kohorsz két nappal azután érte el a völgyet, hogy elhagyta a Tamesis melletti tábort. Miközben a fény lassan elenyészett a nyugati láthatáron, Maximus parancsot adott, hogy verjék fel a sátrakat és alakítsanak ki földsáncot. Előttük a kis völgy húzódott, amely alig 2 mérföld széles és talán 8 mérföld hosszú lehetett. A dombok lábánál a mocsár terült el, olyan messzire nyújtózva, ameddig csak a szemmel látott. A nádasok és satnyafák gyászos kuszaságát csupán sötét vízfoltok és néhány sarjerdővel borított apró domb törte meg, amelyek úgy magasodtak a mocsár fölé, mint egy-egy hatalmas tengeri szörny háta. A tábor kapujánál felállított kis őrtoronyból remek kilátás nyílt a völgyre, így Makro láthatta a lankák fölé emelkedő tucatnyi halovány füstcsíkot. A tábor közelében kerek kunyhók kis csoportja állt, míg a fakó füst fátyol, ami a völgyhöz vezető térség közepe táján elterülő kis erdőség fölött lebegett, egy hasonló méretű települést sejtetett. Minden nagyon békés, gondolta Makro. Csak hogy a következő néhány napban ez meg fog változni. Fánkoppanó vas szegecsek hangja hallatszott, és egy pillanattal később Maximus feje bukkant fel az őrtorony deszka korlátja fölött. A parancsnok felkapaszkodott a létrán, és kézfejével megtörölte csillogó homlokát.
Micsoda fárasztó feladat!
Igen, uram.
De megérte hajszolni az embereket, mivel még napnyugta előtt ideértünk.
Igen, uram, felelte Makro az árok és a földsánc utolsó munkálatait végző légionáriusokra pillantva.
Az örök vékony vonala 100 lépésnyivel az árok előtt húzódott. Többségük fáradtan a pajzsára támaszkodott. Ha az ellenség most, vagy a mai éjszaka során támadna, a kohorsz katonái túl fáradtak lennének, hogy megvédjék a tábort. Habár Maximus mellett legyen szólva a kérdés, mindig nagy gondot okozott a parancsnokoknak. Dönteniük kellett a jó táborhely és az embereik harckészsége között. De legalább a reggel beköszöntével a harmadik kohorszra már csak egészen rövid menetelés vár majd, és kipihenten tetre készen szállhatnak szembe a mocsárból előbukkanó ellenséggel. Maximus a völgyben rejtező település felé nézett, majd felemelte a kezét.
Látod azt a kis dombot a patak túloldalán az erdő szélénél?
Makro a mutatott irányba nézett és bólintott.
Ezen a legjobb hely, hogy hosszabb időre letáborozzunk. Mindent jól be lehetne látni, és könnyen biztosíthatnánk a vízellátást. Épp megfelelne, nem gondolod?
Igen, uram.
Makro kezdett belefáradni a fellengzős próbálkozásba, amivel parancsnoka rá akarta venni a társalgásra. Ha Maximusnak beszélgetni van kedve, jobb lenne, ha felkeresné Félixet, aki bármikor hajlandó cseverészni vele. Emellett Makro nem bízott benne, hogy képes lenne egyáltalán bármiről is beszélgetni Maximusszal, mivel súlyos teherként nehezedett rá, hogy segédkezett Kátó és a többiek szökésében. A kohorsz parancsnoka még mindig kereste a tettest, ezért Makro éberen figyelte, mikor próbálják valamit csellen rávenni, hogy akár csak a legcsekélyebb módon beismerje a bűnösségét. Maximus a beosztottja felé fordult, és egy pillanatig fürkésző tekintettel nézett rá. Makro igencsak kényelmetlenül érezte magát, de nem tudta, mit kellene tennie, ezért inkább csendben maradt, és egyenesen előre nézett, mintha a vidéket méregetni, amelyen a kohorsznak másnap reggel át kell menetelni.
Nem nagyon kedvelsz engem, ugye?
Makro a parancsnokra nézett, és zavartan összehúzta a szemöldökét.
Uram? Ugyan már?
Mosolyodott el Maximus.
Azóta nem csinálsz belőle titkot, amióta beosztottak a harmadik kohorszba.
Makro meghökkent. Tényleg ilyen könnyen át lehetne látni rajta? Ez nagyon aggasztó. Vajon mi mindent tudhat még róla Maximus? A tarkója egy pillanatra megborzongott a félelemtől. Maximus alig, ha nem valami cselfogáson mesterkedik, vagy próbára akarja tenni, esetleg megpróbálja csapdába csalni. Makro gondolatai rémülten kergették egymást.
Nem állt szándékomban tiszteletlenül viselkedni veled, uram? Csak éppen én ilyen vagyok. Nem bánok túl jól az emberekkel.
Ostobaság! Én nem ezt hallottam. Született vezető vagy, ezt bárki láthatja.
Maximus szemei összeszűkültek.
Talán épp ez lehet az oka. Úgy véled, jobb vagy nálam?
Makro megrázta a fejét.
Na mi az? Félsz megszólalni?
Nem félek, uram, csattant fel Makro.
Mit akarsz valójában? Mit akarsz, mit mondjak, uram? Nyugalom, centurió, nyugalom,
nevetett halka Maximus.
Csak kíváncsi vagyok, mi jár a fejedben ez minden. Nem akartalak megsérteni. Nem vettem sértésnek.
Makro keserű megvetést érzett a felettese iránt.
A jó katonák nem játszanak ilyen játékokat. Csak a politikusok és az őrültek. De Macron nem volt biztos benne, hogy e kettő között nagy különbség lenne.
Minden esetre beszélni szeretnék veled egy kicsit. Jó ideje ismered Kátót, igaz?
Mióta belépett a második légióba, uram?
Tudom. Olvastam mindkettőtök szolgálati minősítését. Vagyis te vagy a legmegfelelőbb ember, akinek a véleményét ki lehet kérni arról, hogy vajon Kátó most mit tervez?
Nem tudom, mit tervezhet, uram. Maximus elgondolkodva bolintott.
De ismered őt? Nagyra értékelném, ha elmondanád, mit gondolsz ez ügyben. Szerinted mit fog tenni? Lehet, hogy már hallott? De tegyük fel, hogy életben van. Vajon mire készül, nos?
Fogalmam sincs, uram.
Ugyan már, Macron, gondolkodj! Ha nem ismernélek jobban, azt hinném, védeni próbálod őt.
Macron először kényszeríteni akarta magát, hogy felnevessen, de aztán rájött, milyen hamisnak tűnne a nevetése. Senkit sem tévesztene meg vele, különösen nem a parancsnokot.
Ha olvastad a szolgálati minősítésemet, uram, akkor tudnod kell, hogy mindig a szabályok szerint játszom, és nem szívlelem az olyanokat, akik megszegik-e szabályokat. Azokról már nem is szólva, akik szarban hagynak engem és a bajtársaimat. Szerintem Kátó magának kereste a bajt. Azt illetően pedig, hogy mire készül, csak találgatni tudok. Nem ismerem eléggé ahhoz, hogy előre lássam a tetteit.
Macron úgy vélte, ez nagyon is helytálló, és ellenállt a csábításnak, hogy elmosolyodjon.
Kátó bármire képes.
Lehet, hogy megpróbálja elfogni magát Karatakuszt.
Ez nevetséges! Esélye sincs rá!
Ezt ő is tudja, uram. De Kátó számára a hadsereg jelenti a családot.
Nélkülünk csak egy senki.
Bármit megtenne, hogy visszakerülhessen a légióba.
Épp ezért biztos vagyok benne, hogy odakint van a mocsárban.
Várja a megfelelő alkalmat, hogy eljöjjön az ő ideje. Lehet, hogy most is figyel minket. És nem ő lenne az egyetlen.
És csak, uram.
Biccentett Macron a legközelebbi tanya felé. Nagyjából negyed mérföldnyire tőlük, néhány alacsony szalma kazal mögül apró alakok nézték a megerősített tábort. Úgy tűnt, nem tesznek semmit, csak figyelik a jövevényeket.
Kiküldjek egy őrjáratot, uram, hogy elijesszük őket?
Ne! Maximus kemény tekintettel nézte a földműveseket.
Azzal várhatunk holnapig. Hadd vigyék csak szét a hírt, hogy itt vagyunk. Izzadjanak egy kicsit. Minél nagyobb félelmet akarunk kelteni.
Másnap reggel a kohorsz tábort bontott és lemenetelt a völgybe. Macron tudta, hogy minden lépésüket figyelik, időnként körbe pillantott és észrevett egy-egy arcot eltűnni a fák között vagy alábukni a szántóföldek terményei mögött. Sok éves tapasztalatának köszönhetően jól fel tudta mérni a terepet és alaposan szemügyre vette a rajtaütésre alkalmas helyeket. De nem került sor sem rajtaütésre, sem másféle ellenállásra. A légionáriusok zavartalanul meneteltek végig a békés völgyön. Egy órányi kemény menetelés után a kohorsz az ösvényt követve megkerülte az erdőt és elindult felfelé a kis dombon, amelyet Maximus táborhelyül választott. Balra a patak túloldalán egy magasabb térségen jókora falu állt. A megszokott kör alakú kunyhók mellett kisebb épületek, istálok és raktárak is helyet kaptak. Több kunyhóból is füst szállt fel, a falu körüli cölöp falon néhány apró alak mozgolódott. Macron észrevette, hogy a kaput becsukták.
Tisztek! Hozzám! Kiáltotta Maximus.
Miután az összes centúrió és optió összegyűlt, a kohorsz parancsnoka levette a sisakját és megtörölgette homlokát a nemezbéléssel, aztán hozzákezdett az eligazításhoz. A többiek nekiláttak, hogy a földmérők jeleit követve kiépítsék a tábort. Az örök szétszórodtak, körülvéve a dombtetőt, míg társaik meglendítették csákányaikat, hogy feltörjék a földet.
Tullius!
Uram!
Egy külön árkot is akarok a tábor körül. Gondoskodjatok róla, hogy a két árok közötti rész tele legyen vasúlyommal. Ássatok néhány liliomot is.
Tullius helyeslően bólintott. A kihegyezett karókkal teli gödrök hasznos védelmet nyújthatnak.
Igenis, uram, szólok a földmérőknek. Ne, magad gondoskodj róla. Azt akarom, hogy megfelelőek legyenek. Építsetek egy megerősített kaput is a földúton. Ott... ahol kivezett a mocsárból. Azonnal lássatok neki, amint elkészültetek a táborral.
Igenis, uram.
Nos tehát,
köszörülte meg a torkát Maximus, és az optiók felé fordult.
Tudjátok, miért vagyunk itt? A tábornok és a legátus azt akarja, hogy kapjuk el a szökevényeket. Amennyire tudjuk, odakint vannak a mocsárban. De,
mosolyodott el a parancsnok,
később meggyőzhetünk majd néhányat a helyiek közül, hogy legyenek a vezetőink. Eddig is, dacára a ténynek, hogy minden csendesnek tűnik, készen kell állnunk egy esetleges támadásra.
A tisztek közül néhányan meglepett pillantásokat váltottak. Mialatt átkeltek a völgyön, nem látszott jele, hogy baj készülne, az itteni földművesek pedig alig ha tartottak a kezükben a kasszánál halálosabb eszközt. Maximus önelégülten elmosolyodott az arckifejezésük láttán.
Látom, néhányan úgy vélik, túl óvatos vagyok. Talán valóban így van, de ne feledjétek, hogy Karatakusnak bárhol legyen is, még maradt néhány embere.
Inkább elég sok embere, gondolta Makro. Legalábbis elég sok ahhoz, hogy eltapossa ezt a kohorszot.
A helyiek miatt nem kell aggódnotok, és amiatt sem, hogy jó kapcsolatot alakítsatok ki velük. Tulajdonképpen,
Maximus egy pillanatra elhallgatott, hogy hangsúlyozza a szavai fontosságát,
ezt akarom, oly módon bánjatok velük, amiből fájdalmasan világos lesz számukra, hogy Róma itt marad, ők pedig teljességgel a mi akaratunktól és könyörületünktől függenek. Az ellenállás minden jelét a lehető legkeményebben büntessétek meg. Érthető?
A tisztek bólintottak, és mormogva tudomásul vették a parancsot.
Jól van. Mert ha azt látom, hogy valaki szelíden bánik a benszülöttekkel, vagy szánalmat mutat irántuk, azt személyesen vonom kérdőre. Aztán saját kezüleg tépem le a golyóit. Világos? De most már csak hozzá kell kezdenünk.
Fél órával később az első centúria Maximus vezetésével elindult lefelé a domboldalon. Az összes optió, valamint Makro, Antonius és Félix is velük tartott. Tullius, mint a Maximus után következő legmagasabb rangú tiszt, hátra maradt felügyelni a tábor építését, és nyugtalanul nézte a patak túloldalán álló benszülött falu felé tartó kis menetoszlopot. A lassú sodrás mindkét oldalán feltaposott sár mutatta a gázlóhelyét. Maximus és emberei hangos csobogás közepette átkeltek a sekélyesen, majd a túlpartra érve elindultak felfelé a falut körülvevő, vékony szölöp falhoz vezető ösvényen. Ahogy közeledtek, Makro néhány arcot látott felbukkanni a kapu mindkét oldalán, és egy pillanatig azon tűnődött, vajon a falusiak megpróbálnak-e ellenállni a római nehéz gyalogosok hadosztopának. Kezét a kardja markolat gombjára tette, készen arra, hogy a baj első jelére előhúzza a pengét. Érezte a körülötte menetelő többi tiszt egyre növekvő nyugtalanságát. Maximus a kaputól parittya lövésnyi távolságra megállította a menetoszlopot, majd végig pillantott a védműveken és Makro felé fordult.
Mit gondolsz?
Makro látta, hogy továbbra is csak maroknyi benszülött figyeli őket, és úgy tűnt egyiküknél sincs fegyver.
Elég biztonságosnak tűnik, uram.
Maximus megvakargatta a nyakát.
Akkor vajon miért van csukva a kapu?
A menetoszlop első sora felé fordult.
Előre küldök néhány embert arra az esetre, ha...
Nem szükséges, uram, nézd csak! Viccettett Makro a falu felé. A kapuszárnyak kinyíltak, és mögöttük egy kis csapat bukkant fel. Élükön őszhajú, magas, vékony alakált. Botra támaszkodott, és teljesen mozdulatlannak tűnt. Félix közelebb lépett Makrohoz.
Szerinted ez a fogadóbizottság?
Hát, még ha az is, nem fog sokáig kitartani a vendégszeretetük, felelte Makro halkan. Maximus elégedettel látva, hogy veszélynek semmi jele, parancsot adott a menetoszlopnak, hogy menjenek közelebb a kapuhoz. Amint a kohorsz parancsnoka a cölöpfal árnyékába ért, a botra támaszkodó férfi végül elindult, hogy a falu küszöbén találkozzon a látogatóival. Hozzáfogott, hogy mély, zengő hangján beszédet tartson.
Állj!
Emelte fel Maximus a kezét, és hátra kiáltott a válla felett.
Tolmács! Hozzám!
Az egyik légionárius, aki nemrég érkezett a Galliából jött utánpótlással, futólépésben előre rohant. Makro látta, hogy a katonának hasonló kelta vonásai vannak, mint a falusiaknak, akikkel tárgyalni készült. A tolmács vigyázba vágta magát Maximus és az idős benszülött között.
Tudd meg, mit akar mondani, de szólj rá, hogy fogja rövidre!
Adta ki a parancsot Maximus. Miután a légionárius lefordította a rövid kérést, a falu vezetője először kisé zavartnak tűnt, aztán összehúzta a szemöldökét, és amikor válaszolt, hangján jól érződött a keserűség.
Uram,
fordult a tolmács Maximus felé. Csupán üdvözölni akart téged a völgyben, és biztosítani kívánt arról, hogy sem neki, sem népének nem áll szándékában ártani neked. Szerette volna felajánlani neked a kunyhója vendég szeretetét, és a lehetőséget, hogy élelmet vásároljunk a földbűvesektől. Azt mondja, nagyon meglepődött, mert úgy hallotta, Róma nagyszerű birodalom, képviselői mégis híján vannak mindenféle udvariasságnak.
Ó, tehát ezt mondta?
Igen, uram, pontosan ezt.
Rendben van.
Maximus összeszorította az ajkait, és megvetően végigmérte a benszülöttet.
Elég ebből az ostobaságból. Mondd meg, hogy úgy fogadom a vendég szeretetét, ahogy nekem tetszik. Azt is mondd meg, hogy ha ő és a népe élni akarnak, akkor pontosan azt teszik, amit én mondok.
Miután a légionárius végzett a tolmácsolással, a falusiak döbbenten egymásra néztek. A kohorsz parancsnoka a falu vezetője mögötti kis tömegre mutatott.
Az az asszony és azok a gyerekek? A családtagjai?
Miután tolmácsolták neki a szavakat, az elöljáró bólintott.
Makro, fogd el őket! Vigyél 5 szakaszt! Készüljetek fel rá, hogy visszakísérjetek őket a táborba! Hamarosan lesz még néhány!
Fogjuk el őket! Makro ugyanolyan döbbennek tűnt, mint a falusiak.
Miért, uram? Túlszoknak! Ezt akarom, hogy ezek a vademberek együttműködjenek velünk!
Makro a Maximus iránti ellenszenv és a kötelesség tudat között törlődött.
Hát bizonyára... Bizonyára van valami más módja is, hogy magunk mellé állítsuk őket, uram. Hogy magunk mellé állítsuk őket?
Horkant fel Maximus.
Le se szarom őket, érted? Most pedig teljesítsd a parancsot, Centurio! Igenis, uram.
Makro összegyűjtött 40 embert a menetoszlop éléről, és gyors léptekkel az elöljáró családjához sétált. Egy pillanatig tétovázott, aztán megragadta az asszonyt és a 3 gyereket, majd a légionáriusok 2 sora közé löbdöste őket. A falusiak azonnal dühösen kiabálni kezdtek, az asszony ide-oda vonaglott Makro szorításában és hátranézett az elöljáróra. Az öregember előre lépett, ám nyomban meg is torpant, és kezei tehetetlenül ökölbe szorultak a boton. Az asszony oda kiáltott neki valamit, mire az idős férfi elfintorodott és megrázta a fejét. Miután a légionáriusok sor fala mögé kerültek, Makro elengedte az asszony karját, majd a szemébe nézett és a földre mutatott.
Maradj itt!
Maximus a tolmács felé fordult.
Mondd meg neki, hogy a falu minden családjából most azonnal hozzanak ide egy-egy gyereket. Ha valaki megpróbálja elrejteni a gyerekeit, azt az egész családjával együtt keresztre feszítetem. Gondoskodj arról, hogy ezt megértse.
Miután a római parancsnok szavait lefordították nekik, a falusiak dühött morgolódása, iszonyodó kétségbe esett morajlása erősödött. A férfiak közül néhányan gyűlölettől eltorzult arca ráüvöltöttek a rómaiakra. Az előjáró azonban nem merte megengedni, hogy a helyzet még jobban elmérgesedjen, ezért gyorsan a falusiak és az ingerült légionáriusok közé lépett, majd a kezeit felemelve igyekezett megnyugtatni a népét. A lárma nem sokára keserű mormogásra csendesedett, amelyben nők és gyerekek sírása keveredett.
Szólj nekik, hogy igyekezzenek!
Csattant fel Maximus.
Mielőtt még megmutatnám, hogy komolyan gondolom, amit mondtam!
A falusiak elindultak, hogy eleget tegyenek a parancsnak, Makro pedig egyre növekvő felháborodással és szánalommal nézte, ahogy előhozzák a gyermekeiket, és átadják a légionáriusoknak. A rómaiak széles pajzsaitól körülvett közel 30 gyermek meghunyászkodva húzta össze magát a katonák könyörtelen arckifejezése láttán. Néhányan sírva vagy sikoltozva vonaglottak a légionáriusok vasmarkai között.
Fogjátok már be a pofájukat!
Üvöltötte Maximus. Az egyik optió ököllel halántékon ütött egy kisfiút, aki nem lehetett idősebb 5 évesnél. A gyerek azonnal abba hagyta a sírást, és ájultan összerogyott. Az egyik nő sikoltva előre rohant, és átvetette magát 2 légionárius között, majd a földön heverő gyerek fölé hajolt.
Hagyd azt a gyereket!
Rontott oda Maximus a fia mellett kuporgó nőhöz, aki felpillantott a római parancsnokra. Makro látta, hogy a nő nagyon fiatal, nem lehet több 20 évesnél. Metsző pillantású szemei sötét barnák voltak, még aranyszőke haját 2 varkocsba fonta. Arca eltorzult a megvetéstől, és leköpte Maximus saruját. Acél csikorgása hallatszott, majd egy csillogó penge szelt át a levegőt. Becsenés és tompa puffanás után a nő feje a földre zuhant, és a falu vezetője felé gördült. A gyermek eközben magához tért, és látva, hogy saját anyjának vére borítja, sikoltozni kezdett.
Ó, a fenébe!
Mormogta Makro, és gyorsan hátra lépett, ahogy meleg vért érzett a lábszárára fröccseni. Egy pillanatig csak a kisfiú sikoltozása hallatszott, aztán Maximus odébb rúgta a holttestet, és megtörölgette a pengét a nő tunikájában. Végül felegyenesedett, eltette a kardot, majd körbe pillantott a falusiakon. A tömegből egy férfi botladozott elő. A fogait csikorgatta, és kezei ökölbe szorultak, ám néhány társa azonnal lefogta. Maximus gúnyosan rámosolygott, és a kis tömegre mutatott.
Mondd meg nekik, hogy ez történik azokkal, akik szembeszegülnek velem! Senkit sem fogok figyelmeztetni, csak végzek velük. Mondd meg az elöljárónak, hogy ő is velünk jön. Miután visszatértünk a táborunkba, adok neki egy listát mind arról, amire szükségünk van.
Az első centúria megfordult, és a rémülten sikoltozó gyerekeket közrefogva kimasíroztak a faluból, elindulva lefelé a patakhoz vezető lejtőn. A falusiak a kétségbeeséstől némán követték őket a kapun túlra, majd le a domboldalon. Macronnak hány ingere támadt, ezért elszakította tekintetét a benszülöttekről, és inkább a völgyet nézte. Ez ugyanaz a völgy, ami olyan nyugodtnak tűnt, amikor nemrég átmeneteltek rajta. Róma néhány óra alatt véget vetett a földművesek hosszú ideje tartó nyugalmának. E völgyben többé semmi sem lesz a régi.